Drága mennyei atyám, hálát adunk neked a mai napon, hogy összejöhettünk azért, hogy szót halljunk tőled. Ma tőled szeretnénk szót hallani, Uram. És köszönjük, atyám, hogy mindaz, ami tőled van, az elhangozzék és beépüljön a szívekbe, ami pedig nem tőled van, az essék a földre. Köszönjük neked, atyám, mert tudjuk, hogy a te akaratod az, hogy növekedjünk te benned, hogy épüljünk a te igéd által. És köszönjük, drága Szent Szellem, hogy segítesz nekünk a mai napon, hogy kijelentést adsz nekünk, hogy még jobban megismerjük a mi Úrunkat, hogy tudjunk növekedni te benned, és ezt nem tudjuk megtenni saját magunktól, ehhez a te segítséged szükséges, a te vezetésed szükséges. Tőled akarunk a mai napon szót hallani. És nyitva van a szívünk, atyám, hogy befogadjuk a te beszédedet, befogadjuk a te igédet, és hagyjuk azt, hogy a te igéd által olyanná változtass bennünket, amilyenné te szeretnéd, hogy legyünk. És mi jó talaja, jó agyag szeretnénk lenni, formálható agyagedény szeretnénk lenni a te kezedbe, Uram. Köszönjük ezt neked, és hálát adunk, és téged dicsérünk örökön örökké. Amen. Halleluja. Köszönjük a gyönyörű dicséretet, fog még ma folytatódni. Hogy rá fogunk térni a mai üzenetre, a mai szellemi táplálékunkra. Majd nagyon izgalmas részről fogunk beszélni az igéből, olyan részről, ami mindannyiunkat érint, ami mindannyiunkkal befolyással van, ami az egész Bibliát átszövi elejétől a végéig. Ez valójában, amiről ma szólni fogok, ez egy olyan témakör, aminek soha nem érünk a végére, ami a Biblia elejétől egészen a végéig tart, sőt, már akkor elkezdődött, amikor Isten még a Földet meg sem teremtette. Na, vajon mi lehet ez a hatalmas kérdés, amivel foglalkoztam az elmúlt napokban, elmúlt hetekben? Az a hatalomnak a kérdése. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas témakör, és ebben a témakörben mindannyian érdekeltek vagyunk, igen-igen érdekeltek vagyunk, és éppen ezért meg fogjuk nézni. Még mielőtt az első igénket megnéznék, azért szeretnék elmondani, hogy még mielőtt Isten megteremtette az egész világot, megteremtette az embert, megteremtette a földet, ugye előtte Istennek voltak szellemi teremtményei, ezek voltak az angyalok, ezek voltak a főangyalok, ugye olvasunk Gábrielről, Mihályról, Luciferről, kerubokról olvasunk, és tudjuk, hogy ez az egész teremtett világ, ez az egész látható világ, az a láthatatlanból állott elő. És még mielőtt Isten megteremtette volna ezt a földet, már is fölmerült a hatalmi kérdés, ugyanis az egyik angyalba gonoszság találtatott, és gonosszá vált Lucifer. És mi volt az első dolog, amit szeretett volna gyakorolni, már is a hatalom kérdése jött elé, szépségében, büszkeségében, felfuvalkodottságában úgy döntött, hogy ő Isten fölé helyezi a hatalmát. Megkérdőjelezte Isten hatalmát, és felfuvalkodott. És valójában a mennyben történt lázadást, ugye Isten leverte, Isten angyalai győzedelmeskedtek, és a sátánt és az őt követőit pedig kivettetett a mennyből, és ez a második égben van. Tehát gyakorlatilag a sátán elbukott. És mi az, ami őt elbuktatta? Pontosan az a hatalmi vágy. Na most, ezután történt az, hogy Isten megteremtette a földet, és megteremtette az embert. Tehát amikor az ember megteremtetett, akkor akaratunkon kívül belekerültünk úgymond egy konfliktus helyzetbe. Nem mi akartuk, nem mi idéztük elő, de belekerültünk, mert létezett a világon a gonosz. És Isten megteremtette az embert. Ennek a mai tanításnak azt a címet adtam, hogy uralomra rendelve. Uralomra rendelve. És ha hiszitek el, ha nem, Isten uralomra teremtett bennünket. arra teremtette az embert, hogy uralkodjon. És ezt a kérdéskört fogjuk ma egy kicsit boncolgatni, nem fogunk a végére érni, mert egész évben prédikálhatunk erről, mert amint már többször is említettem, az egész Bibliát átszövi. Nézzük meg az első ige versünket, hogy helyes alapra építsünk. Nézzük meg először Isten teremtését. Isten, igen, teremtését, amikor megteremtette az embert, azt nézzük meg, és ez pedig a 1 Mózes 1.27-ben van. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt, férfiúvá, asszonyá teremté őket. És itt a 28-as versre szeretném ma helyezni a hangsúlyt. És megáldá Isten őket, és mondanékik, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok a birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mindenféle csúszó, mászó állatokon. Még olvasom tovább is. És mondta Isten, ímé, néktek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van, és legyen néktek eledelül. A föld minden vadainak, pedig az ég minden madarainak, és a földön csúszómászó mindenféle állatoknak, amelyekben életnek lehelete van, az zöld füvet adom eledelül. És úgy lett. Ez egy nagyon érdekes dolog, mikor először gondolkodtam ezen, és először olvastam, akkor egy nagyon érdekes dolog jutott eszembe, hogy nagyon érdekes, hogy mi volt az első szó, amit az ember hallott Istentől. Hogy Isten miért pont ezt mondta nekik? Mondhatta volna neki azt, hogy Ádám, figyelj ide, megteremtettelek, neked adtam mindent, de viselkedjetek rendesen, rengeteget imádkozzatok, és adhatott volna neki mindenféle utasításokat. Ezzel szemben azt látjuk, hogy Isten megáldotta őket. Megáldotta, és azt mondja, sokasodjatok, szaporodjatok, uralkodjatok, és töltsétek be a földet. Mi az áldás valójában? Az áldás az egy mennyei erő, egy mennyei hatalom az uralkodásra. És Isten megáldotta az embert, és arra rendelte, hogy ő uralkodjon. De nem arra rendelte, azért olvastam föl végig, sehol nem olvasod azt, hogy arra hívta el az embert, hogy egy másik emberen uralkodjon. Isten ezt a jogot saját magának szeretné fönntartani. Ő akar ura lenni az embernek, és ő az ura, ő a fenntartója ennek a földnek. Ugye a sátán ezt nem volt hajlandó tudomásul venni, és valójában ez okozta a bukását. Isten egy csodálatos Isten, mert Isten ezt az uralmat, illetve a földet, amit teremtett, nem egyedül akar uralkodni, ezt az uralmat megosztotta az emberrel. És ez nagyon csodálatos, mert a Zsoltáros is említi a 8-as Zsoltárba, az 5. rész 10-es résztől felolvasom, mert olyan gyönyörűséges, és azt mondja az 5. rész, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá, hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt. Urrá tetted őt kezeid munkáin. Mindent lába alá vetettél, juhokat, mindenféle barmot, még a mezőnek vadait is, az ég madarait, a tenger halait, minden, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi fenséges a te neved az egész földön. Ez egy csodálatos dolog, és mégis a keresztény közvéleményt is megosztja az uralom és a hatalom kérdése. Sokan úgy gondolják, hogy az emberrel csak úgy történnek a dolgok. Ugye van egy tanítás, a predestináció, görögül, amit úgy neveznek, hogy eleve elrendelés. Hogy hát nekünk nincs semmilyen hatalmunk, mi csak marionettbábuk vagyunk ezen a földön, és Isten kénye, kedve szerint bánik velünk, és minden úgy is úgy történik, ahogy Isten akarja. Bár igazuk lenne, de sajnos nem úgy történt, ahogy Isten akarta. Ugyanis a hatalommal Isten adott nekik egy felelősséget is. Odaadta nekik a választás lehetőségét is, mert ugye Isten szövetséget kötött velük. És azt mondta, hogy mindazt a jót, mindazt a gyönyörűséget, mindazt a harmóniát, mindazt a csodálatos csodát, amit én teremtettem neked, azt neked adom, és te ezen uralkodhatsz, ha, és van itt egy ha engedelmes leszel. Ugyanis van a kert közepén egy fa, amiről nem ehetsz. Isten pontosan tudta, hogy van egy gonosz, aki hatalomra vágyik, aki uralomra vágyik, aki elbukott, akiből sátán lett, és Isten pedig megteremtette az ő gyermekét, megteremtette az embert, az a vágya, hogy vele együtt uralkodjon, és azt az uralmat vele együtt ossza meg, hogy vele együtt legyen közösségben. És azért mondta Ádámnak, hogy nem így mondta szó szerint, de a lényeg ez, hogy vigyázz, mert van egy ellenség. Van a kert közepén egy fa, és dönthetsz szabad akaratodból, szabad elhatározásodból, dönthetsz, hogy eszel arról, vagy nem eszel. Isten elmondta, mi lesz akkor, ha eszel, mondta, hogy meg fogsz halni. Tehát ezzel világossá tette, hogy bizony-bizony választás elé lesz állítva. Tudjuk azt, hogy a sátán, aki uralomra vágyik, aki mindenképpen Isten teremtményeit, Isten rendjét, Isten tökéletes rendjét, az isteni harmóniát meg akarta és meg akarja sérteni, nyilván megcélozta az embert is, és az embernek a leggyengébb pontját, az pedig az érzései, a vágyai, és a vágyaink keresztül tudott eljutni oda, hogy rávegye az embert, hogy Isten ellen lázadjon. Itt még egy dolgot tudunk, amikor megállapíthatunk, amikor az ember elbukott, hogy látjátok, hogy az ördög ezt nem erőszakkal tette meg. Hiszen az ördög nem kapott felhatalmazást arra, hogy a te akaratodat átlépje. Az ördögnek rá kellett vennie az embert, hogy közre működjön, hogy társul adja saját magát a gonoszhoz. Valójában Isten azt mondta, hogy ha az én oldalamon vagy, ha azt teszed, amit én mondok, ha az én hatalmam alá veted magad, akkor tovább is élhetsz az Édenben. Ezzel szemben a gonosz megtévesztette őt, és ugye azt mondta, hogy nem úgy van az, ahogy Isten mondja. És ezt azért mondom el, mert a gonosz ma ugyanúgy dolgozik. Ugyanúgy lopja ki az ember a hatalmából, ugyanúgy téveszti meg őket. Mi a célja a sátánnak? Az, hogy ő uralkodjon rajtad. Az, hogy ő uralkodjon a földön. És ezt bizony Ádám bukásával sikerült is elérnie. Mert az a hatalom, amit Isten odaadott Ádámnak, odaadott az embernek, ez a hatalom átkerült a sátán kezébe. És így lett a sátán, így vált az ember urává. És ezt meg kell, hogy értsük, hogy miért van ez a sok rossz, ez a sok gonosz itt a földön. És valójában, amit Isten mondott, ugye bejött az átok a földre, a betegség, a szegénység, bejött egy új szellemi törvény, a bűn és a halál szellemi törvénye, ami addig nem volt jelen a földön. Nem is értették Ádámnak, mikor elmondta, hogy meghalsz, szerintem nem is értette, mi az a halál, hiszen még soha senkit nem láttak meghalni. Soha nem érezték, nem tudták a rosszat, nem tapasztalták meg, mi az, hogy meg kell dolgozni azért, hogy legyen ellátásunk. Hogy fájdalmakba, hogy betegségbe kell érni, azt meg végképp nem értették, hogy mi az, hogy halál. Hiszen még soha senkit nem láttak meghalni. Tehát nem vették elég komolyan Isten szavát. De Isten egy bölcs Isten, mert utána Isten kiűzte őket a paradicsomból, és pontosan ezt írja egyébként mindjárt meg is nézzük, a második rész 22-es igeversében, és mondta az Úristen, az ime az ember olyanná lett, mint mi közöttünk egy, jót és gonoszt tudván. Isten nem akarta soha, hogy az ember megtudja a gonoszt, hogy megtudja a rosszat. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, és ne szakasszon az élet fájáról, hogy egyék, és örökké éljen, kiküldi őket az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. Jó. Vannak, akik ezt nem hiszik, hogy azt mondják, hogy hát Isten nem azért üzte ki őket a paradicsomból, hogy újra egyenek az élet fájáról. De Isten egy bölcs Isten. Ugyanis pontosan ez volt a sátánnak a célja, hogy a Isten teremtményét, Isten gyermekét, az embert örökre a rabságába és örökre a hatalmába tartsa. És hogyha ebben a bukott állapotában az ember eszik az élet fájáról, akkor az ember számára nincs megváltás, az ember számára nincsen halál. Gondoljatok bele, most bármilyen furcsán hangzik, tudjuk, hogy a halált nem Isten teremtette, és a halál az Istennek az ellensége, de mégis a halál az Istennek a kegyelme. Hogy az ember ebbe a bukott és ebbe a romlott állapotába fizikai halált tud halni. Ugyanis, ha Isten megengedte volna, hogy a bukott állapotába az ember egyen erről a fáról, akkor gondolj bele, hogy ebbe bukott állapotban megbetegszik, megöregszik, és nincs a számára megváltás. Örökké gyötrődik, örökké él, örökké szenved, és örökké killódik. Tudjuk azt, hogy Isten pontosan tudta, hogy mit fog tenni az ember, hiszen a világ teremtése előtt már Istennek kész volt a megváltási terve. Olvassuk ezt a Bibliába. Tehát a lényeg az, hogy mi körül zajlottak itt az események? A hatalom körül. A sátánnak az volt a célja, hogy elnyerje az uralmat itt a földön, és elnyerje az uralmat az ember fölött. Ha hiszitek el, ha nem, minden ember uralom alatt van. Ezért mondom, hogy ez a kérdéskör mindannyiunkat érint. Vagy a gonosz hatalma alatt van, és a legtöbb ember erről nem is tud, vagy pedig Isten hatalma alatt van. Ez a két hatalom létezik. És Isten egy csodálatos Isten. Ahogy Ádámnak, neked is megadja a lehetőséget a választásra. Hogy szabad akaratodból eldöntheted, hogy az ördög befolyása alatt akarsz lenni, vagy pedig a Isten befolyása alatt akarsz lenni. Na most nézzük meg először is, mielőtt még mennénk a következő ige versre, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy hatalom. Hogy definiálja ezt a Biblia, talán ki is tudjuk vetíteni. A hatalom az felhatalmazást jelent, tekintét jelent, szabadságot jelent, képességet, lehetőséget, jogot, jogosultságot, hivatalt, hatóság, hatalmi jel, ezek a hatalom szónak a jelentései. És valójában a hatalom mégis, hogy lehetne ezt még pontosabban megfogalmazni, talán úgy, hogy befolyást jelent. Tehát a hatalom azt a képességet vagy erőt jelenti, amely alapján valaki akaratát vagy szándékát másra vagy másokra rá tudja testálni. Tehát valójában erről szól a hatalom. A befolyás kérdése, hogy Isten befolyása alatt akarunk lenni, vagy pedig a sátán befolyása alatt akarunk lenni. Nyilván Isten azt szeretné, hogy vele együtt uralkodnánk, a sátán is azt szeretné, hogy vele együtt uralkodjunk. Kié a választás lehetősége? Az az enyém, meg a tiéd. Nézzük, hogy amiről én most beszéltem, ez tulajdonképpen a vezetés, amit láthatunk Jézus szolgálatában is. Most egy kicsit előre szaladok, de hogy ezt talán jobban megértsük, hogy Jézus soha senkire nem kényszerítette rá az ő akaratát. Egy dolgot tudnunk kell, hogy Isten nem lépi át soha az ember szabad akaratát. Azt mindig tiszteletbe tartja. Jézus megadta mindenkinek a választás lehetőségét, hogy ő maga követi-e Jézust, ő maga Jézus befolyása alatt szeretne lenni, vagy nem. És ugyanúgy a sátán sem tudja ezt erőszakkal megtenni, hogy maga alá gyűr, hogy a befolyása alá gyűr. Miért is tanítok erről? Miért is szólok erről? Azért, mert sokan jöttök ide, hogy mit tett az ördög, mit tett a sátán velem. Egy dolgot tudnod kell neked is, nekem is, hogy a sátán azt tudja megtenni velünk, amit mi megengedünk neki. És tudnunk kell arról, hogy mi hatalmat kaptunk arra, hogy választhatunk. Megvan a választás lehetősége, nem akarok nagyon előre szaladni. Látjuk azt ezzel szemben, hogy hogyan uralkodik a sátán. Ahhoz, hogy Isten tudjon uralkodni itt a földön, ahhoz kire van szüksége? Emberre. Emberre és emberekre. Isten szellem, Isten szellemi lény, és Isten úgy tud uralkodni, hogyha mi a partnerei vagyunk. Ha az ember az ő partnere. Hogy tud uralkodni a sátán? Miért nyerte meg magának az embert? Pontosan azért, hogy ő tudjon uralkodni, és tudja a hatalmát, tudja a befolyását érvényesíteni, ahhoz neki is szüksége van az emberre. Tehát ezért mondja az Efézusi levél, hogy nem test és vér ellen van nékünk a tusakodásunk, hanem a magasságok, a gonoszság szellemei ellen. Tehát tudnunk kell azt, hogy ezen a földön szellemi befolyás alatt élünk. Az Efézusi levél második részében, ugye olvassuk a 2. versben, hogy a gonoszság szelleme működik az engedetlenség fiaiban. Mit látunk, akiket pedig az Isten szelleme vezet? Azok pedig Istennek a fiai, azok, akik az isteni befolyás alatt vannak. Na, nézzük a Lukács evangélium 4. részét, azt nem hagyhatjuk ki, hiszen Jézus megkezdte a szolgálatát, ugye megkeresztelkedett a Jordánban, a szellemmel telve elment a pusztába, és mi történt? Hát ugyanaz történt, ami az Éden kertjében. Jézust ugyanúgy megkísértette a sátán, és ugyanúgy ajánlott neki lehetőséget. Jézus nem tudta a hatalma alá gyűrni, mint ahogy Ádámot sem, hanem Jézust ugyanúgy rá akarta venni, ugyanúgy rá akarta szedni, ahogy Ádámot rászedte, és a trükkje ma is pontosan ugyanaz, és az égvilágon semmit nem változott. Az ördög lehet, hogy okos, de ostoba. Na nézzük. Tehát tudjuk azt, hogy Jézus 40 napig böjtölt, ez a 4-2, 40 napig kísértetvén az ördög által, és nem evett semmit azokban a napokban, de mikor azok elmúltak, végre megéhezik. Ez a Lukács evangélium 4. rész, 2. ige verse. És mondani ki az ördög, ha Isten fia vagy, mondd-e kőnek, hogy változzanak kenyérré. Ha Isten fia vagy. Ja, tehát az első dolog, amit a sátán megkérdőjelezett, az Jézusnak az identitása. Ha te Isten fia vagy, akkor ez bizonyíts be nekem, akkor mutasd ezt meg nekem, mivel kísértette meg? A fizikai szükségeivel. 40 nap után megéhezett. Ha te Isten fia vagy, akkor neked van hatalmad arra, hogy te ezeket a köveket kenyérré változtass. Mutasd meg nekem a hatalmadat. Ugye Jézus nem ment bele ebbe a játékba, nem kezdett el koketálni az ördögnek, Jézus egyszerűen válaszolt, Jézus pedig felele mondani, ki megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden igéjével. Tehát nem csak fizikai táplálékkal ér, hanem Isten minden igéjével. Az adja az embernek az életet. Ha aláveti magát Istennek, aláveti magát Isten akaratának, aláveti magát Isten igéjének. Ezért táplálkozunk az igével, hogy növekedjünk, és ezért kell megismernünk az igét. Hogy tudjuk, hogy mit mond Isten igéje. Jön a következő, amivel szintén ma ugyanúgy megkísérti az embereket. Majd felvívén vét az ördög egy hatalmas hegyre, megmutatta néki a föld minden birodalmát egy szempillantásban. És mondta néki az ördög, néked adom mindezt a hatalmat és ezek dicsőségét, mert nékem adatott, és annak adom, akinek akarom. Azért, ha te engem imádsz, mindez a tiéd lesz. Ez nagyon-nagyon érdekes dolog, azért érdekes dolog, mert minden egyes napon mindenki ugyanúgy ki van téve ennek a kísértésnek. Mivel kísértette meg? A hatalombággyal. Megmutatta neki, kérdés, ugye megint sokan vitatkoznak, hogy ez tényleg kísértés volt-e Jézusnak, mert hát az ördög az hazudik. Igen, az ördög hazug, de ez esetben igazat mondott a tekintetben, hogy a hatalom itt a földön néki adatot. Igaz, nem legálisan jutott hozzám, én sehol nem olvastam a Bibliába azt, hogy Isten azt mondta volna Lucifernek, hogy te uralkodjál a földön, vagy uralkodjál az emberek fölött. nem kapott erre, a sátán csalással jutott hozzá. Bár legálisan, mert megkapta, de csalás által jutott hozzá ehhez a hatalomhoz. Ettől függetlenül ez a hatalom ez hozzá került. És Jézus pontosan tudta az identitását. Ő pontosan tudta, hogy miért jött. Ő pontosan tudta, hogy azért jött el erre a földre, hogy áldozati bárány legyen, és azért jött el, hogy ezt a hatalmat visszaszerezzen. De ehhez neki hatalmas árat kell fizetni. Pontosan tudta, hogy mit fognak tenni vele, ugye 22-es Zsoltárban is meg van írva, hogy a köntösömbe sorsot vetettek, básán bikái vettek körül, leköbdöstek engem, gyaláztak engem, kezeimet, lábaimat átszögelték, ahogy írja a Zsoltáros, és Jézusnak ez egy óriási kísértés volt. A sátán fölkínált egy könnyű utat arra, hogy megszerezze a hatalmat. És mit szeretett volna elérni a sátán? Amit a hatalomvágyó, a hatalomimádó, az ördögi természetű emberek is akarnak, hogy őt szolgálják és őt imádják. Ez volt az ördögnek a szándéka. Tudjuk, hogy Jézus ellenállt a kísértésnek, hiszen hogy ment a pusztába? A szellemmel telve. Tele volt Isten erejével, tele volt Isten bölcsességével, ugye ő maga a testélet, ige a testélet Isten, és egyszerűen ennek a kísértésnek ellene tudott állni, és felelve Jézus mondanéki, távozz tőlem, sátán, mert megvan írva, az Uradat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Itt behelyettesíthetjük magunkat esetleg Jézus helyébe, hogy mi hányszor buktunk el, hányszor kínálta föl az ördög számunkra, és hányszor mentünk bele az ördögnek ilyen csapdájába. És még keresztények is, hívők is, hányszor esnek bele az ördögnek ebbe a tőrébe, a hatalomvágyba, és mindenféle tisztességtelen dolgokat megtesznek azért, hogy hatalomra jusson az ember. Tehát tulajdonképpen, ha megnézzük, az egész világ ezért van bajban. A világnak egyszerűen nincs semmilyen megoldása, az emberek bíznak a világi hatalomba, bíznak a világi hatalmasságokba, bíznak a világi vezetőkben, és azt gondolják az emberek, hogy a világnak a problémáját majd XY vagy Z fogja megoldani. Erről szólnak a hatalmi harcok, erről szólnak a politikai csatározások, ez a világnak az útja és ez a világnak a rendje, és ugyanúgy befiröli az embereket a sátán, mint ahogy be akarta firölni Jézust, meg akarta vezetni, ahogy ez ugye Ádám esetében sikerült is. Ma ugyanúgy ezeket a lehetőségeket kínálja föl. De ha nagyon-nagyon megnézzük, az emberi hatalom, a világi hatalom, a sátánnak a hatalma nem hoz megoldást senkinek, nem hoz örök boldogságot senkinek. A sátán nem azért akar uralkodni rajtad, hogy neked jó dolgokat adjon, hogy neked tényleg valódi hatalmat adjon. Igazából ő akar uralkodni rajtunk és rajtad. És én néha azon csodálkozom, hogy ezt keresztények sem látják át. Úgy gondolják, ha majd XY lesz a, mit tudom én, minek, kinek a vezetője, vagy minek a vezetője, akkor majd minden problémám meg fog oldódni. De látjuk, hogy továbbra is csak marad a nyomorúság, marad az elnyomás. Ugye, tehát nincs megoldása a világnak, sem a gazdasági problémákra. Ugye, tehát arra sincs. Nincs az egészségügyi problémákra nincs megoldása. Természetfeletti katasztrófákra nincs megoldása. Ugye, mennek kampányolnak a zöldek, meg már-már egy vallást csinálnak a környezetvédelemből. Persze, óvnunk kell a környezetünket, meg nem kell szétdobálni a műanyagot, meg nem kell disznóolat csinálni ebből a földből. Isten nem azért adta. De nem ez fogja megoldani a világnak a problémáját. Nem a zöldek, meg a kékek, meg a feketék, meg nem tudom kik vannak. Nem fog ez semmilyen változást. Ez egy nagyon jó manipulációs eszköz nagyon sok embernek, hogy magához ragadja a hatalmat, magához ragadja az emberek figyelmét, és az emberek figyelmét magára irányítsa, illetve befolyásolja. Nem tudják megállítani a bűnözést, nem tudják megállítani a drogozást. És nagyon sok ember mégis a világi hatalmakba, a világi hatalmasságokban bízik. Na most, hát annyi minden téma van, annyi minden igét olvastam, már 2 hete a Sámuel 1. 2. könyvét tanulmányozom, és valószínű még el fog tartani néhány hétig, néhány hónapig. Annyi minden van ott, és főleg a hatalomnak a kérdéséről, annyi mindent megmutat Isten, de nézzük, hogy mi a isteni hatalomnak, mi a célja. Meg kell érteni. Az, hogy az isteni rendet, az isteni harmóniát, amit Isten teremtett, az fönntartsa. Mi a sátán érdeke? Miért akar hatalmat? Pontosan azért, hogy ezt az isteni rendet, ezt az isteni harmóniát megrontsa. Tehát van egy jó, és van egy rossz. Van egy gonosz, tehát még a világ is tudja, hogy a jó és a gonosznak a harca. Na most, a legtöbb ember mégis a világi vezetőkben látja a megoldást, és majd ugye tudjuk, hogy az utolsó időkben az Antikrisztus pont az embereknek ezt a hiszékenységét fogja felhasználni, mert az emberek várják azt az embert, várják azt a tuti személyt, aki majd megoldja a problémájukat, és ezt az Antikrisztusban majd meg fogják látni néhányan, de nagyon-nagyon hamar rájönnek arra, hogy ez is csak az ördög volt, hogy ez nem az, amit mi akartunk. Na, nézzük tovább, és hát már itt vagyok a Lukács 4-nél, akkor nézzük meg a 4.18-at, nagyon jól ismeritek, amikor Jézus az első prédikációját elmondja, és az Ézsaiás 61-ből idéz. Amikor Jézus megkezdte a szolgálatát, elment Názáretbe, és ott a zsinagógában szólt, azt mondta, hogy az Úrnak szelleme van ér rajtam, mivel felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem. A szegényeknek az evangéliumot hirdessem. Ugye a hatalom mit jelent még? Az, hogy amikor Isten odaadta az embernek a hatalmat, akkor nem csak a hatalmat adta oda neki csak úgy, hát van hatalmat, hanem odaadta az eszközöket is. Odaadta az eszközöket is, hogy a hatalmat az ember tudja gyakorolni. Hogy hogyan tudjon Istennel uralkodni. És ezek nem a sátánnak az eszközei. És nyilván a hatalom gyakorlásnak az eszköze akár lehet a pénz, lehet az anyagiak birtoklása. Amikor Isten megáldotta az embert, akkor látjuk, hogy ugyanúgy az áldáshoz hozzátartozik a gyarapodás, hozzátartozik a bővölködés, hozzátartozik az egészség, és mindaz, ami az áldásokkal jár. Ha megnézzük, ugye Isten szövetséget kötött több emberrel, az első szövetséget megkötötte Ádámmal, Ádám elbukott. Aztán volt egy másik szövetség, Noéval is szövetséget kötött. Azt mondta, ha azt teszed, amit én mondok, akkor meg fogsz menekülni, és tudjuk, hogy 8 ember megmenekült az özönvíz alól, mert Isten hatalma alá helyezte magát, Isten védelmében helyezte magát. És mi történt, mikor megáldotta Noét? Ugyanaz az áldás, mint az Ádámnak az áldása. Ugyanazt mondta, hogy sokasodjatok, szaporodjatok, uralkodjatok a földön. És aztán utána később Isten szintén szövetséget kötött egy emberrel, hogy isteni befolyás továbbra is a földön tudjon maradni, hogy az embernek lehessen megváltása, szövetséget kötött Ábrámmal. Ábrámnak mit mondott? Ugyanazt, hogy sokas megáldalak téged, gyarapodjál, sokasodjál, szaporodjál. Tehát ugyanaz, mint az Ádám áldása, Isten ezt nem csak véletlenül mondta, ugyanaz az Ádám áldása, a Noé áldása, és ugyanaz az Ábrahám áldása. Na most kérdezhetnéd, de mi a jó hír ebből nekem? Az, hogy az Ábrahám áldása a Krisztus Jézusban legyen a pogányokon. Az pedig mi voltunk, akik Isten nélkül valók voltunk-e világon, akik szintén a sátán hatalma alá születtünk bele, a sátán hatalma alá kerültünk el is. És világosan elmondta Jézus, hogy ő miért jött. Hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessen. Mi a szegényeknek az evangélium? Az, hogy nem kell tovább szegénynek lenni. Ez a jó hír. Hát egy szegénynek mi a jó hír? Az, hogy továbbra is szegény maradhatsz? Hát ez jó hír egy szegénynek? Hát ez egy nagyon rossz hír. Tehát ezek nem jó kilátások. Nem olyan, ami az embert örömmel tölti el. Elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam. Akik elnyomás alatt vannak, akik a sátán elnyomása alatt vannak, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, ez a második rész. Kik a foglyok? Akik beleestek a sátánnak a csapdájába, a sátánnak az uralma alatt vannak, a sanyargatása és a nyomorgatása alatt vannak. Hogy ezek a foglyok, hogy ezek a foglyok megszabadulhassanak. Jézus nem leigázni jött. Nem azért jött, hogy vallásokat adjon nekünk, meg újabb törvényeket. Jézus felszabadítani jött. Hálát adunk Istennek ezért, hogy szabadulást hirdessek, a vakok szemeinek a megnyílását. Itt szó van a fizikai vakságról és a szellemi vakságról is. Jó, tehát ugye tudjuk, hogy e világ Istene megvakította a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák a Jézus Krisztus dicsőséges evangéliumát, ugye megvan írva, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat. A lesújtottak szó az a truma, innen származik a trauma szó. Akiket trauma ért, akit valamilyen törés ért az érdek életében. Rengeteg embernek sok-sok törés volt az életében. Van, aki a vagyonát vesztette el, van, aki a férjét, van, aki a feleségét, van, aki a gyerekét, van, aki a nagymamáját. Nincs olyan ember közöttünk, akit ne ért volna trauma, ne ért volna vesztesség. Tudni kell, hogy ezt nem Isten okozta, hanem Jézus pontosan azért jött, hogy helyreállítson bennünket ezekből a sérelmekből, ezekből a sokkokból, hogy ki tudjunk jönni. És Jézus ezért jött, ha Jézus hatalma alá adjuk magunkat, ha Isten hatalma alá adjuk magunkat, ha Isten szelleme hatalma alá adjuk magunkat, akkor föl tudunk szabadulni ezekből. Nem lehet mentségünk az, hogy én azért jutottam ide, mert ilyen és ilyen nagy szerencsétlenség ért engem. Vagy éppen én anya nélkül, meg apa nélkül nőttem föl. Lehetséges, hogy ez így volt. És tényleg ez egy sok, ez egy trauma. Az egész életére rányomhatja a bélyegét egy embernek, vagy elveszíti egy szülő a gyerekét. Borzalmas dolgok ezek. És, vagy a unokáját, vagy bárkit. Ezek borzalmas traumák. De Isten képes arra, hogy helyreállítson bennünket. És ez nem magyarázat arra, hogy mi egész életünkben fogságban éljünk, az önsajnálatnak a fogságába, és a sátán különféle elnyomásában sínylődjünk. Isten szeretné, hogyha szabadon élnénk, mert Isten szabadságra hívott el bennünket is. Ezért jött, hogy fölszabadítson minket a sátánnak az elnyomására, elnyomása alól. Jó, tehát ugye miért adta Isten az embernek a hatalmat? Tehát pontosan azért, hogy a lábai alatt tudja tartani a gonoszt és a sátánt. Na most, van még egy problémánk, ami szintén egész életünkben, nem is problémánk, ugye probléma nincsen, csak feladat, de ez biztos, hogy egy feladat életünk végéig, a hústesti természetünk. Ez a másik, aki nagyon-nagyon-nagyon, ugye a hústesti természet az az ördögi természet. Mert amikor elbuktunk, akkor a sátáni, gonosz, emberi, illetve ördögi természet került az emberbe. Nézd meg, mikor elbuktak, mi történt. Abban a pillanatban, mondta Ádám, nem én voltam, hanem az asszony. Már jött a vádlás. Nem én vagyok a hibás. Nem az enyém a felelősség. Mit mondta az asszony? Az enyém se. Jó, hogy azt nem mondta, ott se voltam, mint a cement az építkezésnél, mikor összedőlt a ház. Tehát nem mondta, de azt mondta, hogy nem én voltam, hanem a kígyó volt. Már is jött a vádlás. Már is megnyilvánult a gonosz természete. És bizony erről szól az egész keresztény életünk, a mi hústesti természetünkről. A hústestünk az képes, az egy nagyon gonosz tud lenni. És bennünk ott mindegyikünknek a hústestében lakik egy, hogy mondjam, egy szörnyeteg is. Hogyha arról van szó, hogy az ő hatalmát megsértik valamilyen módon, az ő identitását megsértik valamilyen módon, akkor képes ugyanúgy ördögi módon reagálni, ördögi módon válaszolni. Mi az, amit kellett tenni Istennek, hogy valójában szabadulást kapjunk a sátán hatalma alól? Ahhoz Istennek újra kellett, hogy teremtse az embert. Ugye volt egy identitásunk, Ádámban. Az a bukás, a bukott emberi természet. De van egy új identitásunk Krisztusban. Azt mondja az írás, hogy amikor újjászülettünk, akkor vele együtt meghaltunk, és vele együtt feltámadtunk. És ezért mondja Isten, hogy az ó emberünket feszítsük meg. Mert az ó embernek meg kell halni ahhoz, hogy az új föl tudjon támadni. Ha nem hal meg az ó ember, akkor nincs halál, akkor ugye nincs feltámadás sem. A hústesti természet az továbbra is megmaradt, mert mi lett megváltva? Az embernek a szelleme. Új szívet, új szellemet kaptunk pontosabban, de az érzelmeink, a gondolataink, a vágyaink, kívánságaink, ugye azt leírja a Galata levél 5. rész 22-es része, a hústestnek a kívánságai, azok ugyanúgy ott vannak. Nagyon sokáig éltünk együtt az óemberünkkel. Nagyon sokáig éltünk a sátán fennhatósága alatt, mielőtt megismertük volna az Urat. És éppen ezért az első nagy trauma minden keresztény, minden hívő számára az, hogy miután újjá születik, akkor tudja, hogy van egy új identitás a Krisztusban, új teremtés, és tele van a szíve szeretettel, megérkeztem, mindig ezt szerettem volna, milyen csodálatos dolog, innentől kezdve én szabad vagyok mindentől. És amikor találkozol egy keresztényel, és látod, hogy nem tökéletes. Azt gondolod, hogy most már minden rendben van, megérkeztem, hátradőjünk, bejövünk a gyülekezetbe, dicsérjük az Urat, dicsérjük az Istent, nincs semmi árványkodás, senki nem fog rólad pletykálni, senki nem fog rólad ugye, rosszat mondani, senki nem fog hátba támadni. És amikor az ellenkezőjével találkozol, akkor hát akkor most mi van? Hát ezért van egy hatalmas üzenete a keresztnek, az a megbocsátás és a szeretet. Úgyhogy tudnunk kell azt, csak azt, hogy az ember újjászületett, az óemberét ezzel az újjászületett szellemünkkel kell, hogy alávetettségben tartsuk. Ezért vannak kudarcra és halálra ítélve a vallások. Ezért volt úgymond ebből a szempontból a törvény is erőtlen, hogy nem tudta az embert megváltoztatni. Az embernek a hústermészetét, azt egyszerűen az annyira megromlott, hogy azt egyszerűen nem tudja az ember saját magától megváltoztatni. Ha megnézzük Jézusnak a tanítványait, rengeteg példát tudnék hozni a Bibliából, ha megnézzük Jézus tanítványait, ők is megkísértettek. Ugye János apostolt úgy ismeri mindenki, hogy a szeretet apostola, igaz? És látjuk a Lukács evangélium 9-ben van, hogy ugye Jézus mellett szolgált. János egy békés természetű ember volt, nem volt olyan, mint Péter, olyan hőbörgő, olyan. Majd én aztán megmutatom, mert majd én Jézus el nem árulok, én ha kell, meghalok veled. Na de oké, rendben van. Mikor derül ki az ő hite? Amikor jön a nyomás, amikor jön a prés, amikor az ördög rálép a kisujjadra, vagy rátolják az zongorát a lábad ujjára. Na, akkor derül ki, hogy mi van benned. És Péternél is, amikor jött a próba, hiába ő elhatározta, de a félelem, a hústesti természete mégiscsak arra indította, hogy elárulja, egy szolgáló leány letagadta. Ugye most ilyenkor mondjuk, hát ez a Péter, hát ez a Péter. Hát hányszor tettük meg mi is, az ugyanazt, amit a Péter. Ugye hányszor tettük meg ugyanazt. Aztán ott van a János, aki egy ugye, mondom, békésebb tanítvány volt. Ő benne is föltámadt ez a belső hát, vad szörnyetek természet. Ugye Jézussal mentek át Judeából, mentek át Galileába. Ugye Galilea az északabban van. És Szamárián kellett átmenni. Tehát az, hogy Judeából Galileába menjél, Szamáriát, hát ki lehetett kerülni nagyon nagy kerülővel, ezt zsidók meg is csinálták, mert annyira utálták, annyira gyűlölték a szamáriaiakat. Ezt tudjuk még Aháb király idejéből, Jezabel idejéből volt, mert a Szamári az a bálványimádásnak a központja volt, és nagy utálat, nagy gyűlölet volt, ők gyűlölték a judaiakat, ők meg azokat, és borzalmas dolgokat mondtak egymásra, és megvetették egymást, és mondta Jézus, hogy menjetek előre, készítsetek nekem szállást, mert megyek Galileába. A szamáriak azt mondták, zsidók vagytok, Judeából jöttök, nincs szállás, kész. Mit mondott erre János? Teljesen föl volt háborodva. Uram, leimádkozzuk el tüzet, mint illés, hogy emészze meg őket a tűz, és pusztítsa el őket. Ez a János, ez a Szent János, akiről én beszélek, az a szelid lelkű Szent János, aki a szeretetnek az apostola. Látjátok, hogy amikor az embernek megsértik az önérzetét, megsértik azt a, az egóját, megsértik az énjét, hogy milyen vadállattá, milyen szörnyeteggé tud válni az ember. És ezért óriási feladat nekünk az, hogy ezt a féktelen, gonosz természetű hústestünket megkötözzük, és uralmat gyakoroljunk fölötte. És ezt nem fogod tudni megtenni egyedül. Ehhez Isten segítségére van szükség. Nézd meg, hogy azt mondja, hogy elbuktak a legkülönbek is. A Sámuel első könyve is, a második könyve is úgy nagy rész Dávidról, Dávid királyról, Dávid házáról, az eleje ugye Saulról, első élőről, Sámuelről szól, és tulajdonképpen egész Salamon királyig tárgyalja a királyoknak az ügyét. És én Dániel tanulmányoztam, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, és azt kutatom, és tényleg Istentől kijelentést szeretnék, hogy tényleg mi volt az, amitől Dávid mégis ennyire különleges embere volt Istennek. És látjuk Dávid szívét, ugye ismerjük az 51-es Zsoltárt, azt Dávid akkor írta, hogy amikor elbukott Becsabéval, amikor őt is elkapta a hatalomvágy, amikor úgy gondolta már, hogy neki már semmi az égvilágon nem számít, neki már semmi nem árthat, ő már mindent megtehet, és ő már mindent megúszhat büntetlenül. Ez az egyik, a hatalomnak az egyik csapdája, hogy nincs számon kérés, ő már mindent megtehet. És tudjuk azt, hogy Uriás feleségére szemet vetett, teherbe is esett tőle, és hogy leplezze a gaztettét, megölette a férjét Uriást. Elküldte a csatába, és az amoniták őt megölték. Joábbal megölette gyakorlatilag. Egy szörnyű gaztettet végzett. És annyira elhatalmasodott rajta is az uralom vágy, hogy észre sem vette felfuvalkodottságában. Észre sem vette, hogy mit tett és mit csinált. És akkor jött Nátán próféta, jött egy példával, és elmondta azt a bizonyos történetet, amit már többen is olvastatok. Van egy ember, akinek sok báránya van, sok juhaja van, van egy szegény ember, akinek csak egy báránykája van, és az a gazdag ember elvette annak a szegény embernek azt az egyetlen juhát. Dávid, mit érdemel az ilyen embert? Dávid fölpattant, halált, meg kell halnia. Látjátok, milyen könnyen el tudunk ítélni másokat. Dávid is ezt tette, meg kell halnia, bűnhődnie kell, megérdemli. És jött a bumeráng, mondta Nátán, Dávid, te vagy az az ember. Te vagy az az ember. És ami nagyon érdekes, hogy Dávid ettől összeomlott. Összeomlott. Akkor eszmélt rá, hogy valójában ő mit tett. És javaslom nektek, otthon olvassátok el az 51-es Zsoltárt. Ez a Dávidnak a bűnbáló Zsoltára, amikor Dávid mondja egyik résznél, hogy teremts benne tiszta szívet, ó Isten, az erős lelket újíts meg bennem. Azt mondja, ne vedd el tőlem az én szellememet, a te szellemedet. Tudja Dávid, hogy ő halált érdemelt volna. Hamar kimondta a halálos ítéletet. De ő megtapasztalta Isten kegyelmét. Megtapasztalta Istennek az irgalmát. Ugye volt szó a múltkor a boldog mondásokról, hogy boldog az irgalmasok, mert irgalmasságot nyernek. És Dávid élete végére erre a nagy igazságra jött rá, hogy a Sámuel második könyvének a végén, hogy az irgalmasok azok irgalmasságot nyernek. Dávid fele Isten irgalmasságot gyakorolt, nem úszta meg a bűnnek a büntetését. És ezért mi a bűn valójában? Az Isten rendjének a megsértése, Isten szeretetének a megsértése. Ezt nevezik bűnnek. És Dávid azt igen-igen megsértette. De Isten azt mondta neki, jó, meghalnod nem kell. De a házadtól a fegyver soha nem fog elfogyni. És ez a baj a hatalommal, hogy a hatalmon lévők azt hiszik, hogy ők mindent megúsznak. Nem. Mindenkinek, mindegyikünknek el fog jönni a számonkérés órája. Azt mondod, hogy téged ez nem érint. Téged érint. Mert a családodban ugyanúgy. Hogy bánsz a feleségeddel? Hogy bánsz a férjeddel? Hogy bánsz a családtagjaiddal? Hogyan gyakorlod a hatalmat? Érint bennünket. Igen, igen, Dávid sem úszta meg. 4 gyermeke halt meg. Ugye Becsabétól meghalt az első szülöttje, aztán meghalt neki a másik, Amnon. Amnon az ő fia. Ő is meghalt, kiölte meg, a testvére ölette meg, Abszalom Tamár miatt. Igaz? Mert megerőszakolta az ő húgát, és ez vért kíván, ez bosszút kíván. Utána mi történt? Hát most ennek a részleteibe nem megyünk bele, mert annyi időnk nincsen. Mi történt utána? Szintén Abszalom ölette meg, és Abszalom is arra kényszerült, hogy Gesurba meneküljön, mert el kellett mennie Dávid elől. Tudni kell, hogy Abszalomnak az anyja, az egy királyi családból származik, Gátban élt, a Szíria mellett van, Gesur, Damaszkusztól 60 kilométerre van, és oda menekült el Abszalom. És meg volt sebezve az ő szíve. Gonosz tettet követett el, a hatalmi vágy, a bosszú vágy azt tette vele, hogy üldözötté vált valójában. Ő maga hozta saját magát ebbe a helyzetben. Dávid nagyon szerette őt, mert egy királyi családból származott. Egy nagyon szép termetű férfi volt, még a haja is nem tudom hány siklus nyomot leírja a Biblia. Ugye az anyja is egy királynő volt, a Tarmai királynak volt a második lánya, és Dávid őt vette el feleségül, és a húga is, az a Tamár, akit Amnon megerőszakolt, ő is a királyi családból származott, és nagyon-nagyon szépek voltak. De hát az ember megsérült, érte egy trauma, kivettetett onnan, és Dávid még mindig abba gondolkodott, hogy milyen jó utódja lenne. Mi volt az ördögnek a célja ezzel? Miért akarta kiirtani Dávid házát? Mert pontosan azért, hogy Istennek az ígéretét meghiúsítsa. Mert Isten mit ígért? Hogy Dávid házából fog eljönni a megváltó. És ezért támadta meg Dávid házát. Aztán tudjuk azt, hogy Abszalom is ellene támadt Dávidnak, és ő is meghalt. Dávid nem akarta megölni, mert mégiscsak az ő fia volt. Megkegyelmezett neki, de Joáb fölülbírálta a királyt, és három nyilat beleresztett, és megölte. És Dávidot hatalmas veszteség érte. És bár Dávidnak az ellensége volt, Dávidnak el kellett menekülni Jeruzsálemből, már úgy volt, hogy oda lesz minden, tényleg Isten mentette meg őt, és Isten adott Dávid mellé olyan embereket, akik segítettek neki. Ugye még Ahitófel is, a Dávid tanácsadója is átállt Abszalomhoz. És bizony nagy bajba került, mert elnyerte a népnek a szívét. A hatalomvágy, mikor megbocsátott neki Dávid, visszafogadta, és csellel, hazugsággal képes volt elkövetni mindent, hogy az apja ellen menjen. Ugye írja a törvény, tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életén legyél a földön. Ő megkegyelmezett neki, megölelte Dávid, megbocsátott neki, egy darabig nem engedte oda magához. És a végén csak ott volt benne a sérelem, ott volt benne a gonoszság, ott volt benne az a szörnyeteg, aki nem tudta elengedni, mert akkor is nekem van igazam, majd én akkor is megmutatom. És ugye elvitt 200 embert, elment Gesurba, és ott királyá koronáztatta magát. Elvitt magával 200 embert, semmiről nem tudtak. Tehát belekerültek az emberek egy olyan konfliktus helyzetbe, amiről az égvilágon semmit nem tehettek. És nekünk is lesznek ilyen helyzeteink. Belekerülhetünk mi is egy konfliktus helyzetbe, egy olyan konfliktus helyzetbe, mert nem te akartál belemenni, hanem egyszerűen belekerültél. És ott van szükségünk Istennek a bölcsességére. És vannak emberek, akik megalkuttak vele. Ott volt a király házánál ez az Ahitófel is, igaz? Ott élvezte a királynak a kegyeit. Úgy tett, mintha hűséges lenne a királyhoz. Az első alkalommal elárulta. És ugye Dávidnak el kellett küldeni Kusait, hogy az Ahitófel tanácsát megsemmisítse. Mert bizony bölcs tanácsot adott Abszalomnak, hogy tudja legyőzni az apját. Ez egy borzalmas helyzet volt Dávid életében. De Isten mindig küld embereket, hogy az övéit megmentse, hogy téged megmentsen. És oda küldte Kúsait, és mondta, hogy nem jó mondja az Ahitófel. És Absalon elfogadta Kúsainak a tanácsát. És így Dávid meg tudott menekülni. És nagyon-nagyon sok ilyen éles helyzet volt Dávid királynak az életében. És a mi életünkben is lesz ilyen helyzet. Mert a sátán pontosan azon van, hogy pusztulást, hogy romlást és a hatalma alá tudjon gyűrni, és a hatalma alatt tudjon tartani. Ezért volt Izraelnek annyi viszontagsága. Ezért küldött egy Jezabelt Izraelre. Ezért küldte, hogy szétszaggassa Izraelt, hogy ne tudjon eljönni. Jezabel és Aháb király gonoszok voltak, de volt neki egy lánya, aki Atália, úgy hívták, hogy Atália, 6 évig uralkodott. Egy szörnyeteg volt, egy nagyon-nagyon gonosz nő volt, és azt tette, hogy kiirtatta az összes örököst, az összeset. Egyet tudott Abiatár, illetve elfelejtem a nevét, na mindegy. Tehát volt ott egy pap, akkor majd eszembe jut mindjárt a neve, tehát ő felesége eldugta, aki akkor papot is megmenekült, és így lett Joás a király. Miért küldi az ördög ezeket az embereket? Hogy Isten tervét meghiúsítsa. De Isten a trónján ül. És ezért jöttek ezek az uralkodók. Nézzétek meg, hogy ha megnézitek Izraelnek a helyzetét az Ószövetségbe, megnézitek, ugye ott volt Asszíria, ott északon, aztán ott volt Babilon, aztán ott volt Egyiptom, és mindez ott volt Izrael környékén. Mi volt a cél mindig? Isten népének a megsemmisítése, hogy ne tudjon eljönni a Krisztus, ne tudjon eljönni a megváltó. Tehát az ördög hatalmának ez a célja, hogy a hatalmát fönn tudja tartani az emberek élete fölött, hogy az embereket az ő befolyása alatt tudja tartani. És ezért tette ezt a rengeteg dolgot. De Isten kézbe tartja a dolgokat, mert Isten ígéretei azok beteljesednek. És Isten azért kézbe akarja tartani a királyokat is, tehát a nép, a Sámuel első könyvének a 8. fejezetében olvassuk azt, hogy a nép királyt kíván. Ugyanis, ugye Istennek voltak emberei, bírák által kormányozta Isten addig az ő népét, és ugyanezt történt Isten népével is, hogy ugyanazt kívánták, ami a pogányoknak legyen. Hogy jutottunk ebbe a helyzetbe, ezt még megnézzük, azt majd következő héten folytatjuk, hogy került ebbe a helyzetbe. Ugye Istennek voltak emberei, tehát papok és bírák, főpapok által szólt Isten a néphez, és Isten maga vezette, Isten maga kormányozta a népét. Ilyen volt például Éli. De Élinek volt 2 fia, Hofni és Fineás, akik gonoszok voltak, gonoszul viselkedtek, és helytelenül ítéltek. Miért? Az ördög nekik is fölkínálta a lehetőséget, pénzért, korrupcióból elfordították az igaz ítéletet. Aztán Élit megvetette Isten, mondta, nem tudtál rendet csinálni a fiaid között, nem te vagy a pap, és akkor jött a kis Sámuel. Ugye előtte olvasunk, hogy Elkán felesége Anna, aki nagyon szeretett volna gyereket, volt több felesége is, de hát Annának nem lehetett gyermeke, és abban az időben, ha egy nő meddő volt, az nagyon nagy szégyen volt, ha nem tudott gyermeket adni a férjének, és nagyon-nagyon-nagyon el volt szomorodva Anna, és ott látjuk egy csodálatos dolgot az imáról, ma délután imakör lesz, csak úgy zárójelbe említem, hogy Anna tiszta szívéből imádkozott, fölment Jeruzsálembe, ugye amikor templomról beszélünk az Ószövetségbe, a templom, az Ószövet, az mindig egy zsidónak a templom, az a jeruzsálemi templom. Tehát a zsinagóga az nem templom, az zsinagóga. Tehát, és oda ment Isten jelenlétébe imádkozni, és Éli pap csak nézte, hogy a szívéből imádkozott. Éli azt hitte, hogy részeg. De imádkozott, és elmondta neki, hogy mi az ő baja, mi az ő busulása. Éli megáldotta őt, hát aztán mondta, hogy ha Isten ad nekem gyermeket, akkor azt Istennek oda fogom ajánlani. Egyébként is ezt meg kellett tenni, törvény írta elő, hogy az első szülöttet azt meg kellett váltani, pontosan az Egyiptom miatt, de itt nem csak arról volt szó, hogy megváltsa egy birkával, vagy egy kecskével, vagy éppen amilyen volt, vagy amilyen anyagi helyzetben volt, hanem ő oda is ajánlotta. És vart neki egy kis efódot, ugye, ami a papi ruha is oda vitte, miután elválasztotta, oda vitte Élihez. És Sámuel lett Istennek a bírája. De ennek a Sámuelnek is volt 2 gyermeke, és az sem követte az apja útját, azok is gonoszul elfordították az ítéletet, gonoszok lettek, És a népnek elege van, azt mondta, hogy nem kérünk ezekből az emberekből, mi is királyt akarunk, mint az összes többi. Látjátok, ezért van nagy felelősségünk, mindegyikünknek, nekünk, hogy mi hogy képviseljük az Urat, hogy képviseljük Krisztust, hogy korrupt módon, hogy, vagy úgy teszünk, mint a világ. És akkor azt mondja a világ, hát azt mondja az emberek, hát akkor megyünk inkább a világba, ott is megtapasztaljuk ugyanezeket. És ugyanez történt. A Sámuel első könyvének a 8. részét még felolvasom. Halleluja! Nem kerestem ki ezt így előre, de mindjárt megtalálom a Bibliába. Ti is odalapozhattok, hogyha van nálatok Biblia. És ott van az, hogy a nép király kívánt. A 8.5. És mondának néki, íme te megvénhettél, és a fiaid nem járnak újtaidon, most pedig azért válasz nekünk királyt, aki ítéljen felettünk, mint minden népnél szokás. Na, itt vannak a hagyományok, itt vannak a szokások. Hogy csináljuk úgy is, mint mi, mint a pogányok. Mi ne úgy csináljuk, ahogy Isten mondja. Hát óriási a kísértés, hogy Isten fennhatósága alól kijöjjenek emberek. Azonban Sámuelnek nem tetszéke beszéd, hogy azt mondják, adj nékünk királyt, aki ítéljen felettünk, és könyörge Sámuel az Úrhoz. És most itt az Úr rettenetes dolgot mond Sámuelnek. És mondta az Úr Sámuelnek, fogadd meg a nép szavát. Mindenben, amit mondanak neked, mert nem téged utáltak meg, hanem engem utáltak meg, hogy ne uralkodjam felettük. Miről szól itt is a történet? Az uralomról, a hatalomról. Hogy ki uralkodjon felettük. Azt mondta, hogy ne aggódj miattuk, engem utáltak meg, nem téged. 9. versben. Most azért hallgass szavukra, mindazáltal tégy ellenük bizonyságot, és add tudtukra a király hatalmát, aki uralkodni fog felettük. És ezt most még felolvasom nektek, hogy tudjátok, hogy megerősítés kapjon azt, amit már olyan sokszor megtapasztaltunk, és az év ezredek, az év századok folyamán nagyon sokszor megtapasztaltunk, hogy mit tesz a király, hogy mi a királynak a hatalma. És ezt Isten pontosan elmondja. És Sámuel megmondta az Úrnak minden beszédeit a népnek, amely tőle királyt kért. És mondta, a király, aki uralkodni fog felettetek, ez lesz a hatalma. Tehát a királynak van hatalma. És elmondja, a fiaitokat elviszi, és szekér vezetőivé és lovasaivá teszi őket, és a szekere előtt futnak. Mit fog tenni a földi király? Olyat, amit Isten soha nem parancsolt az embernek, hogy más emberek felett uralkodjanak. Gyakorlatilag. Isten volt az uruk. Isten uralkodott fölöttük. De ők emberi uralmat akartak. És az emberi uralom ezt fogja okozni. Ezredesekké teendi őket, hadnagyokká, 50 ember felett, velük szántatja meg a baráznáit, velük végezteti az aratásait, készíteti a hadiszer számait és harci szekereihez eszközöket. Ez fog történni, hogyha királyt kértek. A király ezt fogja tenni veletek. Leányaitokat pedig elviszi kenőcskészítőnek, szakásnénak, sütőknek. Elveszi legjobb szántóföldjeiteket, szőlőhegyeiteket és az olajfás kertjeiteket, és szolgáinak adja, odaadja a kedvenckéinek. Ezt teszi a király. És amikor jön valaki és ígér neked valamit, hogy majd bezzeg, ha mi kerülünk hatalomra, akkor majd neked több lesz a nyugdíjad, neked több lesz a fizetésed, te ezt. Ugyanezt csinálta egyébként Saul is. Miután elvesztette a kenetét, és Dávidot kenték föl királynak, akkor Saul nagyon érdekes dolgot mondott az embereknek. Miért akkor 600-300 ember követte? Először Saul egyedül menekült el Nódba. Tudjuk, hogy a nódi papok befogadták, Abiatárnak a későbbi papjának az apja, és odaadta nekik a szentelt kenyereket. El sem mondta Dávid, hogy miért menekült, és akkor odaadta neki Góliát kardját is. És az őrült, dühött Saul, akiben tombolt a hatalomvágy, tombolt az irítség, fölillett a hústesti természetében a szörnyeteg, elment és mészároltatott Doéggal, egy edomita szolgával, 83 papot megöletett. 83 papot. Saul saját katonái nem tették meg, megtagadták a Saul parancsát. hogy esztelenségében, hogy mikor valakit elkap ez a hatalomvágy, ez a gyilkos vágy, egy szörnyeteg, az öl, tapos, rombol, és borzalmas dolgokat tud tenni. És tudjad, hogy ez a belső, ez a hústesti természet ott van benned is. Meg bennem, mindegyikünkben ott van. És ezért figyelmeztet az ige, hogy a hústesti természetünket azt meg kell feszíteni, és ez a mi dolgunk. És ezt nem tudja megtenni önmagától. Dávid is ezért mondta, Istenem, tiszta szívet teremts bennem. Én már nem tudok, én jó akartam lenni, én meg akartam mindent csinálni, de látod, hogy elbuktam, látod, hogy nem tudtam ezt megtenni egyedül. Ehhez te vagy szükséges, hogy ez megtörténjen. És ezért szükséges az, hogy az ember újjászülessen, hogy egy új teremtéssé váljon. Mert így Isten szelleme tud munkálkodni bennünk, és hogyha a hústest cselekedeteit a szellemmel megölitek, akkor mi történik? Éltek. Éltek. És ez a Krisztussal való uralkodás. Nem pedig a másoknak való leuralása. Elveszi szolgáitokat, szolgálólenyáitok, legszebb ifjaitokat, szamaraitokat, a maga dolgát végezteti azokkal, barmaitokat, megdésmájati szolgáitokat. És panaszkodni fogtok annak idején a királyotok miatt, kit magatoknak választottatok, de az Úr nem fog meghallgatni akkor titeket. Hál' Istennek, most már az Úr meghallgat bennünket. De Saul is mit mondott, amikor üldözte Dávidot? Maradjatok mellettem, hát mit mentek ti Dávidhoz? A Dávid tud nektek rangot adni? Tud nektek a Dávid földet adni? Tudná nektek a Dávid birtokokat adni? Hát nem tud adni, hát maga is földön futó. Hát üldözött, körözés van kiadva ellene, halálos körözés. És ezt teszi a hatalom. Ezért figyelj oda a világi hatalom, mikor ígér neked valamit. Az, hogy valamit neked tudjon adni, ahhoz valakitől el kell, hogy vegye. Ennyi. És nem a világi, imádkozunk nyilván, van világi hatalom, van a Biblia világosan írja ezt, nem a hatalom el akarok senkit lázítani, még mielőtt itt bármilyen vádak érnének, mert engedelmeskednünk kell a hatalmasságoknak, mert a hatalmasság az Istentől van. Ugye? Tehát írja a Biblia, de igazából ne tőle várd a te gyarapodásodat, ne tőle várd a te növekedésedet, hanem van nekünk egy Urunk, aki a mi ellátásunknak a forrása, és bizony mi hatalmat kaptunk. Jézus, amikor kitűlte a tanítványait, hogy a Lukács 10-ben olvassuk, azt mondta, adok néktek hatalmat, hogy kígyókon, skorpiókon az ellenség minden elején tapodjatok, és semmi nem árthat nektek. És van még egy hatalmunk, mert Isten adott hatalmat, és ez a hatalom az ima. Erről is lehetne külön tanítani, hogyha megnézzük például Illést, megnézzük Mózest. Olyan Istennek olyan embere, hogy Jakab levélben említve van Illés, hogy Illés ember volt hozzánk hasonló. Imádkozott, hogy ne legyen eső, 3 évig nem volt eső, aztán megint imádkozott, hogy legyen eső, akkor pedig lett eső. Ott van egy ember, ott van egy bőrruhás ember. Nincs befolyása, nincs hadserege, nincsen pénze, az ég világon semmilyen nincs, egy valami van. Isten kenete. És ez a csupasz ember szembeszáll a gonosz Aháb királlyal, meg ezzel a gonosz Jezabellel. És minden nélkül Isten erejével legyőz 400 Bál prófétát, és megöli őket. Aztán el akarja fogatni erővel Jezabel, és akkor mit csinált? Akkor csinálta azt, amit János is mondta Jézusnak, hogy tegyük már meg. Leimádkozta a tüzet. És a Jezabelnek a katonáit, 2x50 katonát megemésztett a tűz. Nem volt semmi, egy isteni hatalom volt nála. Aztán jöttek harmadszor is, már bocs, mi nem azért jöttünk, csak légy szíves, kérünk szépen, hogy esetleg eljönné velünk a királyhoz. Mindjárt szépen beszéltek vele, mert ott volt nála az isteni hatalom. Ugyanez volt Mózesnél. Egy bottal ment a világ hatalom ellen. Tehát a mi hatalmunk, a mi igazi hatalmunk, hogy az életben uralkodjunk, nem másokon, az egy Jézus Krisztus által, hitáltal, szeretet által, ez mindannyiunknak megadatott. Tudnod kell, a te előre meneteled, a te gyarapodásod, a te növekedésed, az nem az állam hatalmon fog múlni. Persze, vannak befolyás, tehát ezt nem mondhatjuk, hogy nem. De igazán Jézus Krisztussal tudjuk ezt megtenni. Ő a mi ellátásunk forrása, és ehhez megvan minden hatalom. Ott a szánkba, ott a nyelvünkkel, ott van az imának az ereje. Tehát megvan a lehetőségünk arra, hogy mi gyakoroljuk ezt a hatalmat. Úgyhogy nem sokára, miután imádkoztunk, értetek, ezt most majd meg fogjuk tenni, mert fogunk imádkozni. Mi történik ilyenkor? Hatalmat gyakorlunk. Kinek a nevében? A Jézus nevében. Mert azt mondta Jézus, hogy nékem adatot minden hatalom. Menjen és földön, és ti menjetek. Ezt a hatalmat Isten átruházta rád. És tegyetek tanítványokká népeket, minden népeket. Dicsérjük az Urat, hálát adunk az ő kegyelméért, és tudd meg az identitásodat Krisztusba. Te nem akárki vagy, te egy királyi gyermek vagy. Halleluja, dicsérjük az Urat.